Értékmegőrző Szabad Egyetem. Jó Mária, egyetemi életképek, Kismagyar Patriarhátus.
No, tehát ez az Egyetemi Életképek, Kismagyar Patriarchátus című írása személyes tapasztalataimnak egy hozadéka, ami remélem, hogy nem csak személyes, és nem csak az ELTE-re jellemzőek ezek a szofisztikált patriarchális viszonyok, amelyek a tapasztalataim és az előadás anyagát képezik. Ez természetesen megelőzi egy olyan jó másfél éves előadás, ami általános hallgatóságnak, nagy létszámú hallgatóságnak tartottam idáig. A filozófia történetének különféle alakjainak a férfiakról, nőkről vallott nézeteit elemeztem, és hát persze a jelenkor egyre inkább előtérbe került. És ezeknek az érdekes olvasmányoknak az egyik hozadéka az, amikor Pierre Bourdieu-nek a Férfi Uralom című írása ihletett meg arra, hogy ez nagyon alkalmas fogalmi rendszernek tűnt nekem arra, hogy most már akkor nézzem meg a saját egyetemi tapasztalatomat, világomat. A kérdés, az igazán jó bourdieu-i kérdés az az, hogy ma, amikor már évtizedek, fél évszázad, még több a jogi és törvényi egyenlőség korában élünk, és nagy létszámban vannak jelen mindenhol egyetemeken nők, férfiak, mégis, mintha újra termelődne a patriarchátus. Az igazi kérdés, a Bourdieu-nek is az igazi kérdése nem a miért, hanem a hogyan, milyen formában reprodukálódik, szubtilis, tudattalan, de azért észlelhető módon ez a patriarchátus, az egyszerűség kedvéért a fogalmat most úgy definiálom, hogy ez elsősorban férfi dominanciát jelent, vagy fontossági és fontossági hierarchiát a tudományban és intézményeiben. Először is ezek a kis életképek, amelyeket sorra veszek, kommunikációs aktusokat, jellemző férfi habitusokat, típusokat fognak megjeleníteni, ahol megnézem, hogy milyen önreprezentációs stratégiákat alkalmaznak a kollégák bizonyos helyzetekben, és mi mit csinálunk ezekben a helyzetekben. És aztán, mivel ez személyes tapasztalat, természetesen van ennek komoly szociológiai bázisa, és ez a komoly szociológiai bázis, ez az utóbbi évtizedekben magyar kutatók munkássága nyomán hozzáférhető. Itt a Endautba Palasik Máriát, Satt Máriát emeltem ki, illetőleg Vince Teréz kolléginám a karra vonatkozó néhány adatot csak úgy hirtelenjében összegyűjtött, különféle rangokban a férfi-női számok, arányszámok. No, de először nézzük ezeket a kommunikációs aktusokat. Első szinten informális élet a tanszéken, kávézás közben, folyosón. Többen állunk vagy beszélgetünk, férfiak, nők vegyesen, és tegyük fel, hogy értünk a diskurzus, a tudományos beszélgetés témájához egyformán a jelenlévő férfiak és nők is. A kezdeményező legyen egy férfi kollega. A tudományos kérdést vet fel, és véleményt kér a jelenlévők közül. Többnyire 90%-ban a jelenlévő férfi kollégához fordul így, és megkérdezi tőle, hogy Tamás, mit gondolsz róla, hogy Arisztotelész? Mondjuk én is ott vagyok, aki Arisztotelészhez értek, de garantált, hogy nem hozzám fordul, hanem Tamáshoz, össze-vissza használok neveket, hogy mit gondol róla. A másik kezdeményező, nézzük azt, amikor egy nő kezdeményezi a kommunikációs, még a férfi, de egy nő kollégához fordul. Most ebben a helyzetben mi a témája? Többnyire, amikor egy férfi kollega kifejezetten odafordul a kolléganőhöz, hozzám, másik kolléganőhöz, akkor érdekes módon a statisztikai megfigyeléseim azt a meglepő eredményt hozzák, hogy többnyire megdicséri a frizuránkat, a ruhánkat, ez az első, második, amiben tudja, hogy van gyerekünk, és érdeklődik a gyermekünk hogy létéről, hogy van a lányod. És hogy milyen jól nézel ki ma, ez a csíkos szoknya különösen jól áll neked. Na most ezekben a kommunikációs aktusokban a kollega, férfi kollega, kedves udvarias emberként viselkedik, ő is úgy érzi magát, én is úgy találom, hogy milyen kedves udvarias ez a kollega, de aztán múlnak az évek, évtizedek, és feltűnik nekem, hogy ezen kedves udvarias gesztusok mellett, mintha egyáltalán nem beszélnénk férfiak és nők a tanszéken tudományos kérdésekről. Nem kérdezi meg a véleményemet, nem fordul hozzám, hogy te olvastam azt a remek cikkedet, vagy nagyon szar cikkedet, amivel nem értek egyet, tehát ilyen nincs. És akkor elgondolkodik az ember, a női kutató, oktató, hogy hát ezek szerint tudományos énünk azért valahogy a hétköznapi kommunikációban nem észlelhető a tanszéken se. Hát vonzók esetleg lehetünk jó esetben. Könnyebb a helyzet, ha esetleg rendes kékharisnyának látszunk, mert akkor valószínű, hogy nagyobb eséllyel a tudományos kérdések beszédaktusaira kerülne szó. Azt hozzá kell tennem, hogy a filozófia az egy különösen férfias tudomány. Hogyha összehasonlítjuk az egyéb mondjuk nyelvi és irodalmi tanszékeken tanító férfiak és nők arányát, a filozófián van a legkevesebb nő, a hallgatók aránya is, ennek megfelelően sokkal kevesebb, sőt kisebbség a lányok a filozófia szak hallgatói között is, tehát különösen, ha úgy tetszik, patriarchálisak ezek a tanszékek. Reméljük, hogy a nyelvi tanszékek esetében, vagy a magyar tanszékek esetében ez netán nem így van. Biztos, azért nem vagyok benne. No, a jó eset, amikor esetleg a vonzó nő, meg a tudós nő két kommunikációs aktusokban tételeződő identitása esetlegesen egybe esik, amikor is a vonzó lényünk, tételezzük fel, a tudományunk elismerésének kedvez. Egy kedves azóta meghalt kollégám, a Bence Gyuri mondta azt, amikor személyemben a feminizmus ronda lábát betette a 90-es években az egyetem és a filozófia tanszékek vizeire, hogy hát örülhetünk neki, hogy ilyen helyes feministánk van. Járhattunk volna sokkal rosszabbul is, mondta Gyuri a jellemző bölcs rezignációval. Tehát ez akkor a valamennyire a tudományágunk, ha elég vonzók vagyunk, elismerését ez segítheti. Na most az antropológiai leírás, mert itt most műkedvelő antropológust játszom, hangsúlyosan a megjelenés, vizualitás, öltözködés, ilyesmikre koncentrál. Még egy pozitív lehetőség azért a vonzó énünk a tudomány elismerésére való hatásában az, amikor hát esetleg a tudományunkat a fiú hallgatók körében nagyobb hatással tudjuk népszerűsíteni, esetleg szép személyünkön keresztül bele szeretnének a tudományba, ilyen is előfordul, de igazából ez nem annyira szokásos. No, a férfi és nő ellenirányú kommunikációs stratégiák, mi van, amikor egy nő kezdeményez egy kommunikációs aktust a tanszéken? Hogyha tudományos kérdésről van szó, sajnos nagy a valószínűsége, hogy a nő kollega is a férfi kollégához fordul és véleményét tudakolja, mondjuk a legújabb erényetikai kérdésekre vonatkozólag, mert hiszen a diszkriminált vagy alul értékelt csoportok tagjai is azonosulnak a rájuk vonatkozó negatív, leértékelő sztereotípiával, tehát öntudatlanul ő is úgy gondolja, hogy a tekintély az férfi nadrágot hord, és ha a szakálla van, az még jobb. No, akkor a pozitív lehetőség lenne, amikor a nő a kommunikációs aktus kezdeményezője fordulhatna direkt szándékosan nőhöz. Tehát odafordul a kolléganőhöz, és megkérdezi, hogy mi a véleményed a Platón értelmezések ezen legújabb virágáról. Ez lehetne egy ellenstratégia. Én például az saját praxisomból arra szoktam hangsúlyozottan törekedni, hogy ezt a szemináriumokon a hallgatók és hallgató nők közötti pozitív diszkriminációt használjam, hogy a szóba hozom, hogy mennyire általános sztereotípia az, hogy a nők, lányok hallgatnak a szemináriumon, és a fiúk pedig gyakran és sokat beszélnek. Nagyon gyakran okos lányok hallgatnak igen mélyen, és hát közepesen okos fiúk beszélnek sokat és hosszan. És akkor ezt szóba hozva, ezzel próbálom tudatosítani ezt a női passzivitás, férfi aktivitás sztereotípiát, és ezáltal, ha észlelik, mert ezek tudattalan minták, akkor esetlegesen túl léphetnek ezeken a stratégiákon. No, a típusok, eddig a kommunikációs aktusokat vettem sorra. A néhány az önreprezentációnak először a férfi kollégák körében előforduló néhány típusát jeleníteném meg. Ezek a típusok a nagy tudós, a fontos kolléga, a bennfentes kolléga. Mind a három önmegerősítő, asszertív férfi reprezentáció, és nagyon sikeres. A nagy tudós kollega az, akiből tudása fékezhetetlenül minden helyzetben, folyosón, vonaton, vizsgán is előtör, amikor is ugye a hallgató kéne bemutassa tudását, de kollégából félórás előadás formájában megfékezhetetlenül előtől a bölcsesség, hiszen éppen azért nagy tudós, hogy ez ilyen elementárisan kitör belőle. A fontos kollega. Milyen helyzet, amikor fontos kollega? Fontos kolléga megjelenik, belép a titkárságra, elintézni valója van, és evidens már a belépésénél, hogy a titkárnő először neki keres termet, intézi el az ETR-ben valamilyen adat a bevitelét, és én nő kollega ott áll, és csendben vár a sorára. Hát először evidens, hogy kinek kell elintézni a dolgát, hiszen ő fontos kollega. Következő típus, bennfentes kollega. Bennfentes kollega együtt teniszezik a dékánnal, mindenről előbb tud másoknál, és hát evidens ezáltal, hogy fontos információk birtokában, ő valóban egy fontos bennfentes kollega. Mit csinálunk mi nők ezekben a szituációkban? Hogyan viselkedünk? A nagy tudós kollega mellett, aki bemutatja, reprezentálja a nagy tudós voltát, mi a közönséget képviseljük, hallgatjuk tudása nagyságát és bemutatását, miközben mondjuk vele vizsgáztatunk, és nagyon kényelmetlenül érezzük magunkat, mert inadekvát a viselkedés, a hallgató kéne beszéljen, nem a kollega. De hát ő nem tud hallgatni. Fontos kolléga mellett már mondtam, várunk a sorunkra, mit csinálunk, amikor bennfentes kolléga van a helyszínen? Hát bennfentes kollégát sűrűn kérdezgetjük. Az információ érték, sőt, esetleg pártfogásáért folyamodunk, kedvelni fog minket, ez nagyon nyerő játszma. Ugye akkor erős, fontos férfi támogat gyengét, szerencsétlen nőt. Eddig az informális kommunikáció szintereit és aktusait vettem figyelembe. A következő, amikor formális fórumokon viselkedünk, intézeti, döntési fórumokon, tanácsban, pályázatok elbírálásában, egyebeken. Itt ugye nyilvános és demokratikus feltételezetten az eljárási mód, megvitatjuk nyilvánosan a kérdéseket, és aztán titkos szavazással demokratikusan döntünk. Itt is ugye a megszólalók többsége férfi, ők beszélnek többet és hosszabban, a nők ritkábban szólnak és rövidebben. Ezeket egyébként ilyen lingvisztikai kutatások is igazolják. A elhangzó nők által előterjesztett véleményekhez ritkábban csatlakoznak a többi megszólalók, mindenki inkább a férfi kollega véleményét veszi tekintetbe, csatlakozik, elveti, vitatja. A nők véleménye gyakran, mintha nem is hangzott volna el, nem hallható, egyszerűen átsiklanak rajta, és férfiak között folyik a vita. Ez konferenciákon is egyébként így van, a hozzászólókat figyeljétek, vagy figyeljék a hozzászólókhoz, hogyan veszik át egymástól a szót, ki reflektál kire, kit nem vesznek észre, akármit mond. Ez természetesen ezek a habitusok mind öntudatlanok, nem szándékosak, tehát a legkevésbé sem tételezhető föl, hogy a kollega szándékosan mellőz és kevesebbnek mutat, érzékel minket. És természetesen az se tudatos, hogy magát értékeli többre és tartja fontosabbnak. Na most azt gondolhatnánk, hogy ezek ilyen önreprezentációs stratégiák, amelyeket ugye könnyedén szembesíthetünk a tudományos objektivitás, publikációs listák formájában hozzáférhető bizonyítékaiban. Tételezzük, vagy vitassuk, vonjuk kétségbe, hogy az az önkép, amit ezen kollégák önmagukról adnak, hamis. Ezt ellenőrizni lehet, megnézzük a publikációs listáját. Ezek hozzáférhetők manapság. Az a helyzet, hogy nem nézzük meg ezeket a publikációs listákat, hiszen a mindennapi viselkedésben és a döntési helyzetekben is erre nincs időnk, kedvünk se, meg hát igazából a szociálpszichológiai mechanizmusok alapján mindenki azt a képet fogadja el egy másikról, amelyet az önmagáról sugároz, amit ő közvetít. Tehát az asszertív, önmegerősítő kommunikáció, én kép, azt elfogadjuk, készpénznek vesszük, anélkül, hogy ellenőriznénk. Na most a férfi dominancia és a női alávetettség, vagy alacsonyabb értéknek van egy olyan területe, amiről Magyarországon szigorúan nem beszélnek, hallgatnak. Nyugaton, illetve Amerikában erről beszélnek, sőt írnak is, ez a négy szem közti titkok, tabuk. Amikor is a szexuális zaklatás, avagy a ki nem mondott előny, elvárás reményében az illető nő hát szexel feltételezett módon csere alkú jönne létre, vagy a szexuális zaklatásnak ez a csere alkú lenne a témája. A hatalmi pozíció betöltője ilyenkor természetesen minden esetben, vagy gyakrabban férfi, és a szexuális zaklatásnak a tárgya az nő. Ezek különösen kényesek akkor, amikor a jövendő tudós generáció indulását esetleg egy fiatal női karrier és egy fiatal férfi karrier indulását nézzük, abból a szempontból, hogy a tekintélyes professzor, aki hát többségében majd a statisztikáknál meglátjuk férfi, nagyon kényes az a helyzet, hogy a női induló tudós palántát támogassa az tekintélyes férfi professzor. Sokkal szívesebben, könnyebb neki támogatni egy induló fiatal férfi kollega karrierjét, pontosan azért, mert azzal az előfeltevéssel, közvélekedéssel számot kell vessen, netán azt gondolják, hogy ő ezt a fiatal, csinos kolléginát azért támogatja, mert. Vagyis az idősödő professzor férfi és a fiatal kollégina között valamiféle ilyen szexuális természetű csereügylet okán támogatja. Tehát nagyon félnek professzorok attól, hogy nő kutatót, kolléginát támogassanak. Tehát ekkor már az indulásnál háttérbe kerülnek. No, az időm biztos, hogy előre szalad, úgyhogy akkor azt mondtam, hogy amikor ezekkel a szituációkkal valahogy megpróbálunk küzdeni, egy pozitív alternatívát fölvázoltam, van egy olyan, amikor szóvá teszem, vagy szóvá tesszük az észlelt, általunk észlelt, de a kollega által tudattalan, nem észlelt, de diszkriminatív viselkedést. Vagyis amikor a fejem fölött jól megbeszélik egymással a tudományos kérdéseket, mintha én ott se lennék, és akkor az ember ilyen helyzetben egyszer-egyszer, úgy öt évente, kiborulok és szóvá teszem, hogy de izé, nem veszed észre, hogy mit csinálsz, hogy mintha ott se lennék, megbeszélitek a fejem fölött a jelenlétemben a komoly tudományos kérdéseket. Ez azt jelenti, hogy én nem számítok. Körülbelül ilyen témát, ilyen tárgyban mondhatok ilyenkor valamit. Mi a reakció? A kolléga megdöbben. Fogalma se volt róla, hogy viselkedik. Öntudatlanok ezek, halálosan megsértődik, hiszen neki az az önképe magáról, amit esetleg szóban elvi deklaráció szintjén meg is erősít, hogy ő természetesen egyenlőségpárti, és esze ágában sincs kétségbe vonni a női kollégák azonos értékét, de azért megkérdőjeleztem ezt a magabiztos önképét, haragudni fog rám. Azt fogja gondolni, hogy már ez egy rémes feminista, már megint egy ilyen rémes feminista, ezt nekem nem mondja, majd csörözés közben jól megbeszél a többi kollégákkal, hogy itt van ez a rémes feminista, stb. Tehát akkor mit kell tenni? Hát mégis azt gondolom, egy kolléginám Teréz mondta, hogy ő gyakran szóvá teszi mindig. Én ilyen 5 évente teszem szóba, lehet, hogy gyakrabban kéne szóvá tenni, hogy mi történik, öntudatlanul és szándéktalanul természetesen. No, a női viselkedés módok között a rémes feministákon kívül, aki mondjuk én vagyok, aki ezt szóvá teszi és kikéri magának, és lerántja a leplet, és beleveri az orrát a kollégának, hogy mit viselkedik, illőképpen haragszanak aztán rá. Van a fiatal kollégina nő, aki nevezzük egy naív, magabiztos kollégina, aki fiatal koránál fogva úgy gondolja, hogy valóban a tudományos teljesítmény számít, vannak objektív mércék, az előléptetésnek objektív kritériumai, ezeket ő teljesíteni fogja, hát miért ne lépne, ő haladna előre ugyanúgy a tudományos pályáján, mint a férfiak. Nincs itt semmi probléma, gondolja a fiatal kollégina pályája kezdetén. Aztán valamikor a közepe táján, úgy 40 éves kora tájékán kezd gyanút fogni, hogy talán mégsem úgy működik minden, ahogy ez kéne, objektívan, mércék szerint, és csak a teljesítmény számít, akkor valószínűleg, hogy elért ahhoz a bizonyos üvegplafonhoz. Ugyanis szociológusok ezt jól ismerik, a női karrier mintáknak egy jellemzője az üvegplafon. Egy bizonyos határt el lehet érni, ezt be lehet lőni, az a docenségnél van körülbelül, ahol aztán megreked a női karrierek többsége, és az egyetemi számok, ha megnézitek, ezek a kariszámok, az alsó szinten adjunktusoknál, hogy körülbelül még a férfiak-nők aránya azonos. A docenségnél már 104 férfire csak 71 nő jut. Na de az igazi csattanó az az egyetemi tanár szintje, mert ott már egy negyedét nem éri el az ELTE-n a női egyetemi tanárok száma a férfiakénak. Tehát az üvegplafon ott a docenség környékén van. Onnan nem jut tovább, előbb megy nyugdíjba, mint hogy egyetemi professzor lenne én is. No, tehát akkor ezek a kommunikációs stratégiák és az objektív mércék kérdése kapcsán az objektív normák kérdését csak röviden, mennyi időm is? 2 perc, na jó. Tehát akkor egy Zimmel, aki ugye a 20. század első éveiben író, rendes német filozófus, A Női Kultúra című írásában, éppen ma tanítottam a szemináriumon, azt fejtegeti, hogy az objektívnak, univerzálisnak, semlegesnek tartott normák mégsem azok, főleg a férfinő kérdésében, mert ezeket a normákat mondjuk a publikációs listákon mérjük a tudósi rangot, ezek egyik nem, a férfi nem élethelyzetéből, tevékenységéből absztrahálódott és immár semlegesnek tűnő mértékek, de ezek alapjában egy férfi élethelyzetben tudományt művelő férfi mértéke alapján alakultak ki, és ezzel mérve férfiakat és nőket, evidens, hogy a férfiak fognak jobban szerepelni, hiszen rájuk van szabva. Itt arra gondolok, ugye, hogy nagy tudós kollégának természetesen van többnyire felesége és gyereke, és a háztartás gondját, gyereknevelés fáradalmát ez a feleség leveszi a nyakáról, és ő szabadon élhet könyvei írásának. Ugye a nő kollega, kollégina, hát neki ugye a gyereknevelés, háztartás dolga a tudományos karrier mellett még szintén rávár, tehát neki egyszerűen nincs annyi ideje, hogy annyi könyvet publikáljon, mint a férfi kollega. Arról pedig most már nem lesz időm beszélni, úgy látom Terézről, hogy a női másság, a pozitív másság, hogyan vagyunk mi mások a tudományban nőként, hogyan műveljük másként a tudományt, mint férfi kollégáink. Hát ha egy mondatom van rá, mert csak annyi van, akkor azt mondanám, hogy számunkra a tudomány egy élő, kommunikatív, dialógikus tevékenység, aminek a szituációja, a helyszíne az az egyetemi szeminárium és a konferencia, az élő emberekkel való viszonyban műveljük, szeretjük inkább művelni a tudományt, semmint otthon, íróasztalon, kompjúterbe cikkeket írni és könyveket publikálni. Vagyis számunkra ez nem az objektív termék, a tudományos cikk és a könyv preferenciáját jelenti. Természetesen ebből adódóan szívünk szerint is kevesebbet írunk, mint kollégáink, vagyis ki a nagyobb tudós, hát akinek több könyve van és több cikket írt. Köszönöm szépen!
Elhangzott Értékmegőrző Szabad Egyetem, Jó Mária, Egyetemi Életképek, Kismagyar Patriarhátus. A felvétel az ELTE BTK-n az Értékmegőrző Szabad Egyetem előadássorozat keretében 2013. április 19-én készült.